és live-on vagyunk, de még én először meg fogom osztani, majd egy pici türelmet kérek mindenkitől, Rabbi úrtól is. Jó estét kívánok mindenkinek, egy pici türelmet kérek, és elnézést kérünk, technikai probléma volt, ezért van a késés, de még egy pici türelmet kérnék szépen mindenkitől. Még a megosztásokat megcsinálom, és akkor utána kezdődik a közös tanítás. Jó estét mindenkinek! Még egy-két perc türelmet kérnék mindenkitől. Köszönöm szépen a türelmet, és akkor mindjárt kezdeni fogunk. Csak még megosztom, és akkor azonnal kezdünk. Oké. Okay. Még egy pici türelmet kérnék mindenkitől. Még sikerül megosztanom, és akkor már is kezdünk. Oké. Okay. Jó estét kívánok mindenkinek, még egy pici türelmet kérnék szépen, amíg a megosztásokat sikerül megcsinálni, és akkor már is kezdjük a közös tanítást a Rabbi úrral. Ez nem sikerül, nem baj. Oké. Oké, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok mindenkinek, és elnézést kérünk a késésért, 8:30-ra volt a közös tanítás meghirdetve, de sajnos technikai probléma lépett föl. De nagyon sok szeretettel köszöntöm Oberlander Baruch Rabbi urat, és nagyon szépen köszönöm, óriási megtiszteltetés, hogy elfogadtad a meghívásomat. A Rabbi úr, mint mindenki tudja, az Emich és a Rabbi, és a Habad Rabbia és a Lubavicsi Rebbének a személyes küldötte Magyarországon. Nagyon sok minden fűződik a Rabbi úrhoz, nagyon sok kiadvány. Talán, ha megengeded, Rabbi úr, akkor kiemelném az imakönyvet, a zsidó imakönyvet, hiszen Magyarországon most már az a zsidó ember is tud imádkozni magyarul, sőt már fonetikusan is, aki héberül nem tud, és nagyon sok kiadvány van, ami a Rabbi úr nevéhez fűződik. Egyébként a Rabbi úr az ortodox Beit Dinnek a vezetője, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk. Rabbi úr, mielőtt elkezdenénk a közös tanítást, engedd meg, hogy ezt a tanítást a betegeink gyógyulására ajánljam föl. Tzvia bat Ahuva, Szárad bat Lea, Malke bat Hane, Israel ben Hana, Gershon ben Malke, és Mordechai ben Hava. Kívánunk mindenkinek testileg és lelkileg mielőbbi gyógyulást. Refuás le már, refuát a gruf, refuát a nefes, im kol sár holé Israel. És még annyit szeretnék mondani, hogy ugye bár már voltak itt vendégeim, Lefkovics Kornél a Magyar Breslevtől, Szántó Várna Binyomin Berlinből, dr. Flőrek Robert főrabbi Balazsolt Lipcséből, keleti rabbi a Latifból, Zéf Paskesz rabbi az Ortodoxiától, professzor Hegedűs Pál a Latiftól, dr. Róna Tamás a Mazsisz rabbi testületének elnöke, Megyeri Jonatán rabbi, dr. Kuruc Ákos a Nyíregyházi közösség vezetője, Asher Fajt rabbi is volt itt, Szabó György a Mazsök elnöke, és Asaf Szamet az izraeli közösségnek a tagja, és most pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm ismét a Rabbi urat, és ez a közös tanítás egyébként azért jött létre, mert a felsorolt emberek ugyan valószínűleg nem ugyanazt gondolják mindenről, de és az örökkévaló ezt nem is várja el tőlünk, viszont azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az örökkévaló szempontjából az az egység. És ezért jöttek létre ezek a közös tanítások, hogy minden szervezettől vannak vendégek, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Rabbi úr elfogadta a meghívásomat, és kérném szépen akkor, hogy a tanítást várjuk tőled. És köszönöm szépen.
Jó estét kívánok, üdvözlöm mindenkit, elsősorban a házigazdát, Cink Tomit, évek óta ismerem, és örülök, hogy itt vagyok. Én épp befejeztem egy másik órát, ugye minden este tanítok 7-től 8-ig, és elvileg csak egy pár percet kellett felkészülni, de hát sajnos itt fél óra ment el, ameddig tudtam bekapcsolódni. Elmondom egy gondolatot a heti szakasz kapcsán. Itt pedig arról van szó, az van írva, hogy Jákob elhagyja Beer-Sevát. A történet úgy, aki követi a heti szakasz, tudja, hogy Ézsor nagyon gyűlöli a Jákobot, mert elvette tőle az áldásokat, és Jákobnak menekülnie kell otthonról, illetve feleséget kell keresni, ezért elindul Beer-Sevától, és az út pedig vezet Háránba. Harán az a város, ahol lakik az ő családja, ma is létezik ez a város, ez a Törökország a Szíria határnál van, határtól valami 10-15 kilométer van. De ő még nem ért oda, mert azt mondja a Tóra, vagy Jivgába ma komahú, és eljutott, Jivgába ma kom, eljutott a helyre. Milyen helyre jutott el? A Midrás azt tanít minket, hogy Jákob itt a templom hegyre jutott el, oda jutott el, ahol majd később épülni fog a szentély, ma is ismerünk ezt a hegyet. Egy nagyon szokatlan szó, vagy jivgá, és mert más, egyszerűbb szavak is vannak az érkezéshez, és ezért a Talmud azt mondja, vagy jivgá, ez azt jelenti, hogy imádkozatot. Vagy jivgába már komba jelensám, és ott imádkozott, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap leszállott. Innen mondja a Talmud, innen tudjuk azt, hogy Jákob elrendelte az estémát. Mikor kell az embernek imádkoznia? Mert azt mondja a Talmud, nézzük meg, mikor imádkoztak az ősatják. Ábrámról az van írva, vagy Jaském Ábrámba, Ábrám felkelt reggel és imádkozott. Innen tudjuk az, hogy reggel az az ideje az imának. Izsákról olvasunk, hogy Izsák délután kiment a mezőre és imádkozott. Hopp, akkor délután is imádkozni kell. Jákob az van írva, hogy lement a nap, és imádkozott, és aludt. Akkor ezek szerint este is kell imádkozni. Innen tudjuk, hogy napi három ima van. De milyennek a jelentősége? Milyennek a jelentősége, hogy háromszor kell imádkozni? Miért? Találtak egy üres órát, és akkor még használjuk azt is fel az imára? A magyarázat erre, ezt már elmondtam egyszer a napi tanításban, de szeretném egy kicsit kibővíteni ezt a gondolatot. Vegyük például a tfilint. Vegyük például a tfilint. Épp a fiam készül itt bármicára, majd a minden eset tanulok a tfilinről. A tfilin az ered, ki nem ismeri a tfilinak a micváját, az ember reggel kell fel, mert zsinagógában, vagy épp nincs ide, akkor otthon tekeri a tfilint, és legalább a smát olvassa el a tfilinben. Illik, hogy az ember az egész reggeli imát mondja el. Most. Befejezi, leveszi a tfilint. Ez a mai verziója a dolognak. Eredetileg a talmudi időben az ember felvette reggel a tfilint, és egész nap járt tfilinen. Egész nap járt tfilinen. Nem jelenti, hogy az egész nap maradt a zsinagógában, hanem reggel imádkozott, befejezte az imát, becsukta az imakönyvet, de nem vette le a tfilint. Elment dolgozni, kiment a piacra. Csinált mindent, amit csinálni kell, de rajta volt a tfilin. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Istent, a szentséget vitte magával, ahova csak ment. Ez nem jelenti az, hogy nem dolgozott, de rendesen dolgozott, kiment a piacra, bement az irodájába, mindent, de tfilin volt rajta. Természetesen, ha ha tfilin marad rajta, az ember másképpen viselkedik, ott nem lehet kiabálni, nem lehet buta dolgokról beszélni, pláne durván nem lehet beszélni, szépen kell beszélni, meg kell tisztelni a tfilint. De egész nap ott volt a szentség vele a háttérben. Hát, később rájöttek a bölcsek, hogy nagyon nehéz dolgozni is, és a tfilin is rajta legyen, az ember koncentráljon a tfilinre is. Erre azt mondtak, nem, az ember leveszi a tfilint, befejezi az imát, leveszi a tfilin, míg a tfilin van rajta, akkor csak imádkozik, csak a koncentrál a tfilinre. Most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tényleg egész nap el van szakítva az Istentől? Olyan, mint reggel elmegy az ember imádkozni, és kész után egész nap el van szakítva az Istentől? Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a reggel az első dolog az ember elmegy imádkozni. Az ima, a imában kapcsolódik az Istenhez, ez egy emelt spirituális szintet ér el. Aztán befejezi az imát, leveszi a tfilint, de az emelt spirituális szinted az magával viszi. Azt jelenti, hogy az ember nem itt kezdi a napot, hanem itt kezdi a napot, és ezen a síkon megy tovább ennek hatására. Azt jelenti, az Istennel kezdte, és kért az Istentől segítséget, hogy tudjon, legyen sikeres a napja, és viszi magával az Isten. Ez a jelentése a reggeli imádat. A reggeli imádat nélkül ott kezdi. Ő nem csak ott kezdi az imát, az egész napot kezdi a tfilinen. És a tfilin, hát, beárnyékolja az egész napot. Az reggeli ima, a tfilin és a reggeli ima beárnyékolja az egész napot. Ez volt Ábrahámnak a tanítása. Ábrahám azt mondja, kezd el a napot a tfilinnel, és így ennek hatására dolgozz el egész napot. Erre jön az Izsák, és azt mondja, ez így igaz, de napközben is, munka közben is, az embernek emlékezni kell, hogy minden, ami történik, az az Istennek köszönhető. És ezért napközben az ember megszakítja az imát, nem az imát, a munkát, és akkor imádkozik. Rövid, ki nem tudja, hogy az Amida az egy nagyon rövid ima. Az Ashrei fejezet, a 145-es Zsoltát, és az Amida és a Leinu záró ima. Rövid ima, de a lényege az, ezzel mutatja az ember, hogy hiába ő kint a piacon van most, a munkahelyen, az irodában, a gyárban, akárhol van, ő mindent, amit ő tesz, az az Isten útmutatása alapján. Ezért napközben is megáll egy pár percre megerősíteni Isten jelenlétét. Dolgozik tovább. Ez a mincha délutáni imának a lényege. Erre jön a Jákob, és Jákob azt mondja, Ha vége van a napnak, akkor is kell az embernek megköszönni az Istennek. Figyelj, Isten, engem vitt el egész napot. És akkor van az esti ima. Azért ez nem csak napi három ima, ez nem három, minden imának más a feladata. A reggeli imával az ember elindítja a napot. És kéri az Isten kísérjen el egész napot. Napközben az ember megerősíti, hogy Isten jelenlétét, és este pedig megköszöni az Istennek az egész napot. Ez a napi három ima. A imának a jelentőség, és ez az, amit az ős atyáktól meg kellett tanulni. Ehhez kapcsolódik egy haszid kis tanítás. Minden évben, ugye mindenki tudja, hogy Sávuotkor egész éjjel ébren vagyunk, pirkadatig, akkor már vége van a napnak, akkor megyünk mikvébe. Most itt két lehetőség van. Lehet hajnal 4:30-kor kezdeni a reggeli imát, imádkozni mondjuk 5-től 7-ig, 7:30-ig, aztán hazamenni, most lehet aludni, nincs semmi feladat már. Én már minden tartozásomat, minden kötelezettségemet már teljesítettem. Egyszer valaki eljött a Belzi Rebbehez. Belzi Rebbe, ez az, aki itt volt Budapesten 1944 elején, és Galíciából ide szökött, és innen ment tovább az akkori Palesztinában, Izraelben, Eretz Iszraelben. Erre valaki eljött a Belzérebe, és megkérdezte, hogy jó ez így, hogy a korán reggel imádkozik, aztán hazamegy, mit tudom én, fél nyolc, reggel fél nyolc, nyolckor, akkor tud aludni. Azt mondta neki a Rebe, nem jó. Inkább menj el aludni ötkor, kelj el fel. Nyolckor menj el imádkozni. Mi az előn ennek? Azt mondja, nem egy jó érzés, amikor az ember kipipálja az Istent. Azt mondja, ó, reggel ötkor, még imádkozni kell ma. Ha most megyek aludni, akkor ideges leszek, nehogy elaludjak. Jó, inkább most imádkozni, kipipáltam az Istent, már semmi feladatom nincs, már semmi kötelezettségem nincs ő iránta. Azt mondja neki a Belzereb, ez így nem egy jó érzés. A zsidónak mindig ott kell legyen az Istennek a kötelezettsége alatt. Tudjon, hogy ő még mindig tartozik, azért inkább menj el most aludni ötkor, és tudjál, húha, még fel kell kellene, még nem imádkoztam. És akkor aludjál nyolcig, menjen imádkozni, hazajön, aztán van az ünnepi ebéd, ha akarok, megint pihenet kicsit, de még mindig fel kell kelni időben, mert délután minchát kell mondani. Az ember állandóan legyen azzal, hogy az Istennel nem fejezte, mert az Isten végig kíséri őt, és Isten mindig ellen van. Ez az esti imának a lényege, nincs olyan, az ember már befejezte. Hazajön, van még egy ima. Egy másik haszid gondolat azt mondja, hogy az esti ima azért kell, mert ha nincs esti ima, akkor nincs reggeli ima. Mi ennek a jelentősége? Képzelünk el, a Shulchan Aruch, a terített asztal, a halakának a kézikönyve, nem a kézikönyve, a nagykönyve, úgy kezdődik, az első fejezet, első paragrafus arról beszél, amikor az ember fel kell, akkor olyan gyorsan is kelljen fel, olyan erővel, mint egy oroszlán, és olyan gyorsan, mint a sasú. Keljen fel Isten szolgálatra. Teljesen értettű, mert a Shulchan Aruch sorrendbe megy, kezdi a reggéllel, a felkeléssel, aztán beszél a felöltözésről, reggeli áldások, reggeli ima, reggeli, stb. Stb. De az első paragrafushoz, hogy kell kinézzen a felkelés, erre van egy kiegészítés, a Remától. A Remá az a krakai rabbi, a Shulchan Aruch ugye két szerző írta, a krakai rabbi kiegészítette, amit a Joseph Karo rabbi írt. És mit ír a Remá? Amíg az ember lefekszik, tudjanak ki előtt fekszik le. Ki előtt fekszik. Ő most Isten jelenlétében fekszik, és ezért, amikor megy az ágyban, akkor is tudjon az Isten figyel rá, és úgy kell viselkedni. Ez nagyon szép és nagyon jó, csak a kérdés, hogy jön az ide? Mi beszélünk itt a reggelről. Beszélünk a reggel, hogy kell felkelni. Erre ma azt mondja, és amikor megy aludni, tudjon az Isten előtt fekszik, és úgy viselkedjen, mint az Isten figyel. Mi, hogy jön az ide? Erre azt szoktak mondani a haszid mesterek. Hogy van az első mondat? Hogy amikor fel kell erővel, gyorsasággal lépjen Isten szolgálatban, drága barátom, ha akarsz felkelni, mint egy ember, az csak úgy lehet, ha mész aludni, mint egy ember. Ha úgy mész aludni, hogy tudsz, hogy az Isten előtt fekszel, és Isten figyel rád, akkor reggel, amikor fel fogsz ébredni, képes leszel gyorsan és erővel felkelni. De ha úgy mész aludni, hogy semmi nincs, akkor reggel nem fogsz felkelni. És van az ilyen mondás, ha úgy mész aludni, mint egy kutya, nem fogsz te felkelni, mint egy oroszlán. Aki megy aludni, mint egy kutya, felkel, mint egy kutya. Ezért mondja erre ma nekünk, fel kell kelni, mint egy oroszlán, akkor az előző este kezdődik. Nem itt kezdődik. Ezért este a Máriv, az esti ima, azt mondja Jákob, ó, az én nagypapám, az Ábrám elrendelte a reggeli imát, reggel kell kezdeni a napot az Istennel. Erre mondok én, Jákobot, ha reggel akarsz imádkozni, akkor előző este kell már imádkozni. Ha előző este leszel te oroszlán, akkor reggel is leszel oroszlán. Ha nem, akkor te nem leszel oroszlán.
Nagyon szép gondolat.
Most hogy megy ez? Most én beszélek végig, vagy...
Igen, hát nem, ha befejezted a tanítást.
Egy tudom, gondolatot elmondtam, de hát...
Ha még van gondolatod, akkor meghallgatjuk szívesen, ha nem,
tudom,
akkor...
Nekem nincs probléma, én reggelig tudok beszélni. Mert arra beszéltünk most, hogy...
Még, legalább még egy gondolatot azért még szeretném.
Mondja.
Jó? Hogyha, tehát, hogy mondd el még, kérlek szépen legalább még egy gondolatot, még egy valamilyen gondolatot, és akkor te döntöd el, hogy mikor fejezed be, és akkor utána...
Jó, nagyon, nagyon szívesen. Jákob att, amikor elaludt, akkor azt olvasunk, hogy ugye hirtelen azt látja az létrát, ami itt áll lent, és a másik vége fent van az égben. Ó, akkor tudja, hogy ez egy szent hely, és megjelenik neki az Isten, és mit mond neki az Isten? Az Isten azt mondja neki, vihiné a naichi imach, és ime én veled vagyok, és vigyázok rád, bárhol jársz, és visszahozlak erre a földre. Most jön a mondat lényege, mert nem hagylak el, míg nem tettem, amit neked mondtam. Én nem fogok téged elhagyni, addig, meddig nem teljesítem minden ígéretemet. Ez egy pozitív dolog az Istentől? Még egyszer. Mert nem hagylak el, míg nem tettem, amit neked mondtam. Utána az Isten el fogja hagyni Jákobot, akkor elég nagy baj lesz. Nem hagylak el, míg nem tettem, amit neked mondtam. De utána már elhagylak. Húha, az Isten el fogja hagyni az embert, akkor bajban van. Ugye mindenki hallott már a Bar Kokhbáról. Bar Kokh az a nagy zsidó vezér volt, körülbelül ugye 70-ben, a polgári időszámítás 70-ben lerombolt a szentély, körülbelül 150 évvel később lázadott a rómaiak ellen, és 3 éven keresztül a rómaiak nem voltak képes levedni ezt a zsidó felkelést. Olyan jól harcolt ez a Bar Kokhba, hogy hoztak még több katonát, nem voltak képesek. Ezért nem véletlenül Rabbi Akiva azt mondta, itt a messiás, Bar Kokhba lesz itt a messiás. Aztán készült egy nagy csatára. Mit imádkozott a Bar Kokhba? Sajnos a Bar Kokhba már elhittette magában, hogy ők mindenre képes egyedül. Azt mondta, Isten, én nem kérek tőled sokat. Én annyit kérek tőled, ne segíts az ellenségnek. A többit én már elintézem. Azt mondta, maga a csatát el fogom intézni. Csak ne segíts az ellenségnek. Erre az Isten elfogadta az imát. Nem segített neki, és ez volt az utolsó csatája. És itt meghalt. Ugye az Isten egy pontnál elhagyja az embert, akkor vége. Itt pedig az Isten megígéri Jákobnak, mert nem hagylak el, míg nem tettem, amit neked mondtam. És utána vége. Van egy a Viznici Rebbe, Viznici ez egy Hászi csapat, ami Magyarországon volt, de Magyarországot a monarchia legszélén, a Mármaros után, ott volt Viznic. De Mendele Viznicer, neki is volt a neve, Nachem Mendel, és mindenki nevezte erre Mendele Viznicer. Ez kapcsán elmondott egy történetet a Berdicsefi rabbiról. Jön haza az egyik híve, és azt mondta, rabbi úr, ajjajjaj, nagy bajban vagyok. Adósságom van is minden, és most még a lányomnak is házasodni kell. Nincs semmi. Imádkozom a Rebbe értem. Azt mondja a Rebbe neki, vegyen lottószelvényt. És Isten majd segít. Erre azt mondja ez a Hasid, Rebbe, én venni fogok. A probléma az, én nem tudom most milyen rendszer volt régen a lottószelvény, beszélünk 200 évvel ezelőtt, de olyan volt, az ember megvetett szelvényt, és 3-4-5 év múlva nyert vele. Nyerhetett vele. Azt mondja a Hasid Rebbe, beszélget, na, lottószelvényt, 5 év múlva fogok vele nyerni, az nem segít nekem most. Azt mondja Rebbe, ne aggódj, nem lesz belőle 5 év, de kívánom neked, hogy még a lottószelvény előtt Isten segítsen neked. Jó, elutazik, mielőtt elutazik, veszed lottószelvényt, zsebre teszi. Este után megállt egy panzióban, egy szállodában, és ott megérkezett egy nagy, egy miniszter, nagyon gazdag volt, és minden. A miniszter lefekszik aludni, álmában azt mondanak neki, hogy az a lottószelvény, ami neked miniszternek van, az semmit nem ér. Az a lottószelvény, ami a zsidónak van, aki itt ebben a szállodában van, az fog nyerni. Hú, felébred a miniszter, hú, mondja neki az embereinek, nézzetek utána, van-e itt a szállodában egy zsidó? Igen, van, jöjjön ide. Eljön a zsidó, azt mondja neki a miniszter, te jó baráta, mond, van nálad lottószelvény? Azt mondja, igen. Szeretném elcserélni veled. Azt mondja a zsidó, nem. Hát te tudtad, a Rebbe megígérte neki, megáldatta, hogy a lottószelvényt nyerni fog. Azt mondta, nem. Jó, teszek haza lottószelvényt plusz 100 koronát. Nem. 200, 300, 500, nem, nem. 1000 korona teszek, adok neked, és még a lottószelvényt. Nem, szó sincs róla. Erre most a miniszter ideges lett, és azt mondta az emberének, vegyetek ki a zsebéből a lottószelvényt, és tessék, odaadta neki a saját, tehát azt mondja, én a gentleman vagyok, adok neked még egy, még a lottószelvényt is, és az 1000 koronát az a tiéd. És kirúgta a szobából. Hát, erre azt mondja a Hasid, Gamzole, Tajbe, Isten, mindent, amit teszel velem, az is jó. Legalább 1000 korona van nálam. 1000 korona az nem egy kis össze, 200 évvel ezelőtt, és kiházasítja a lányát, el is indít egy vállalkozás, és nagyon szépen keres rajta. És egy év múlva az ő lottószelvényt, amit te kapott a minisztertől, az nyert. És hát nagy összeg volt. Csű! Eddig is már jól állt, most már igazán jól állt. Eljött a Rebbehez. Azt mondta a Rebbe, az ima segített. Azt mondják a Rebbe, figyelj, láttam, amikor te eljöttél hozzám, nagyon rossz volt a helyzet. Erre én nagyon imádkoztam, az Isten segítsen, mondtam a lottószelvényt. De azt mondta, hogy még pluszban is kell. Várjál, lottószelvényt. De azt látom, hogy az a lottószelvény már a miniszternél van, ezért szóltam az álmak angyalának, hogy szóljon a miniszternek álmában, adjan át a lottószelvényt. És ez át is adta. De azt is mondtál, hogy még a lottószelvény előtt is szeretnél egy kis pénzt, akkor a miniszter még adod neked egy 1000 koronát is. Azt jelenti, a segítség előtt már ott volt a segítség. Ez a történt a Berdicsefi rabbiról. Most olvasunk még egyszer ezt a szöveget. Mert Isten azt mondja neki, hogy segít Jákobnak, mert nem hagylak el, míg nem tettem, amit neked mondtam. Még mielőtt teljesítem, amit neked mondtam, már akkor se hagylak el. Utána pláne nem fogok elhagyni. Azt jelenti, először lesz a segítség, ami a segítség előtt lesz, és utána jön a nagy segítség. Ugye ne úgy értsünk, hogy én segíteni fogok neked, és utána elhagylak. A segítség előtt fogok neked segíteni, és utána még nagyobb, még többet segíteni. Ez a tanítás, amire Mendel Viznitzer magyarázta itt, hogy az ember tudjan, az Isten segít előtte is, utána is, közben is. Még mielőtt jön a segítség, akkor is már segít az Isten. Embernek csak bízni kell az Istenben, és Isten segít.
Amen, amen.
No, átadom a szót.
Rabbi úr, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Oberlander Baruch Rabbinak a nagyon érdekes tanítását. Azt mondom, hogy mindnyáján nagyon érdekes dolgokat és új dolgokat hallhattunk a tanításban. És most én is szeretnék egy rövid tanítást adni. Miután nagyon komoly dologról fogunk beszélni, engedjétek meg, hogy először is egy nagyon rövid viccel kezdjem. A menyasszony azt mondja a vőlegényének, drágám, miután összeházasodunk, minden problémádat meghallgatom. Erre a vőlegény azt mondja, de drágám, nekem nincsenek problémáim. A menyasszony válaszol, mondtam, miután összeházasodtunk. Szóval azt szeretnénk megtudni, hogy vajon a Tóra mire akar bennünket tanítani a Jákob, Ráchel és Lea történetével kapcsolatban. Jákob Ráchelt akarja, de az örökkévaló mást akar. Kit szeret Jákob? Ráchel. 14 évig dolgozik Ráchelért. Mi ez, ha nem valódi igazi szerelem? Ki az, aki manapság hajlandó lenne 14 évig dolgozni a szerelméért? De sajnos, ahogy tudjuk, Ráchel nagyon fiatalon, 36 éves korában elhunyt, és így csak 14 évet tudott együtt élni Ráchellal. És igazából kivel élte a több időt? Leával. Ki az, aki nevelte a gyermekeit? Lea. Lábánnak két lánya volt. Volt egy idősebb és egy fiatalabb. Lea és Ráchel. Egy istenfélő ember, kinek a kezét kéri meg az apukától először? Az idősebb lánynak a kezét. Jákob mégis a fiatalabbnak, Ráchel kezét kérte meg. Jákob elkezdett 7 évet dolgozni Ráchelért, és az esküvő után látta, elszörnyülködve, hogy Lábán átverte. A Talmud azt mondja, hogy Ráchel még időben figyelmeztette Jákobot. Azt mondta neki, mikor Jákob megkérte a kezét Ráchelnak, ide figyelj, Jákob, én is szeretlek téged, de ez nem fog menni. Kérdezte Jákob, miért? Azért, mert apám nem lesz hajlandó, hogy először a fiatalabbat adja férhez, és utána az idősebbet. Erre azt mondta Jákob, de én megállapodtam apáddal. Erre mosolygott egyet Ráchel, azt mondta, te ismered az apám? Az apám egy csaló. És akkor azt mondta Jákob, és akkor mi van? Majd én megmutatom neki. Ráchel elnevette magát, és azt mondta neki, ide figyeljél, amit te most tanulsz a csalásról, apám már rég elfelejtette. Éppen ezért megbeszélték, hogy legyen kódok közöttük, hogy ne tudja kicserélni Ráchelt az apja. De az apja tudta, hogy mit akar. 7 évet dolgoztatta Jákobot, és ő tudta, hogy Leát fogja neki adni Ráchel helyett. Viszont azt is tudta, hogy Jákob szereti annyira Ráchelt, hogy hajlandó lesz még 7 évig dolgozni érte. És akkor jön a kérdés, mi történt a kóddal? A helyzet az, hogy Ráchel megadta Leának a kódokat. Hiszen nem akarta szégyenbe hozni a testvérét, Leát, mert tudta azt, ha nem adja meg a kódokat, akkor borzasztó nagy szégyenbe fogja őt hozni az esküvő alatt, és ezt nem akarta volna. Ez lett egyébként a jószívűség szimbóluma. Ráchellel sajnos, ahogy mondottuk, nem sokat élt a szerelmével, hiszen 36 éves korában elhunyt, így aztán Leával élt többet. De vajon mit is jelent a szerelem? Attól függ, hogy kit kérdezünk. Hogyha a modern nyugati világot kérdezzük, akkor azt mondják, hogy nem lehet addig házasodni, amíg nincs előtte szerelem. A zsidóság pont az ellenkezőjét vallja. Azt mondja, hogy szerelem és igazi érzelmek csak a házasság után lehetnek. Amikor már együtt élnek, amikor jönnek a szürke hétköznapok, és akkor lemondanak egymás javára, és áldozatot hoznak egymásért. Csak akkor lehet igazi szerelem. Így aztán azt is láthatjuk, hogy Jákob nem lehetett egy ilyen első látás a szerelem Ráchellal. Viszont Jákob hitt az isteni gondviselésben. Azt, hogy a kútnál találkozott először Ráhellal, azt gondolta, ahogyan Ábrahámnak a szolgája Eliézer is ott találta az édesanyját, Rebekát, az édesapjának, Izsáknak, ebből azt gondolta, hogy ez egy isteni gondviselés. Ráadásul Rebeka, az édesanyja azt mondta neki, hogy ha a kútnál, egy kútnál fogsz találkozni egy olyan szép nővel, mint én vagyok, akkor tudd meg, hogy ő lesz a te párod. De a Tóra azt is írja, hogy Ráhel sokkal szebb volt, mint Lea. Viszont az örökkévaló azt mondta neki, Jákob, te a kevésbé szép nővel fogsz házasodni. Rebeka tökéletes volt. Mind külsőleg, mind belsőleg. Viszont az örökkévaló azt mondta, hogy én nem egy tökéletes világot teremtettem. Nem tökéletes embereket. Én olyan embereket akarok, akik képesek küzdeni, építkezni, és ez alapján érik el a céljaikat. Lea ilyen volt. Lea nem volt tökéletes sem külsőleg, sem belsőleg. Ő neki mindenért meg kellett küzdenie. Éppen ezért Lea vált a küzdelem jelképévé. Az örökkévaló azt mondta Jákobnak, nem adom neked Ráhelt azért, mert nem akarom, hogy tökéletes gyermekeid szülessenek. Tudta azt, hogy Lea nem tökéletes, hiszen mondta az örökkévaló, nem tökéletes világot teremtettem, nem tökéletes emberekkel. Ő tudta, hogy Lea nem tökéletes, és a gyermekei sem lesznek tökéletesek. Hanem tudta azt, hogy ők majd kijavítják a hibáikat, és csinálnak csúvát. Az örökkévaló nem cadikokat keres, hanem olyanokat, akik csúvát csinálnak. És tudta azt, hogy ha Lea gyermekeit úgy fogja nevelni, hogy megtanítja őket küzdeni és csúvát csinálni. Nézd meg Ráhel gyermekeit. József cadik volt. A Talmud azt írja, hogy Binyamin még nagyobb cadik volt Józsefnél, és ő csak azért halt meg, mert az első embernek a bűne miatt, hiszen Binyaminnak nem is voltak bűnei. Lea viszont megszülte Izrael összes problémáit, viszont a gyermekeit megtanította, mi az küzdeni, javítani rajtuk, és csúvát csinálni. Az örökkévaló azt mondta, én egy olyan világot teremtettem, ahol kudarcok vannak. Viszont nem szabad elkeseredni, hanem ki kell javítani a hibákat, csúvát kell csinálni. Lea megkapott mindent tulajdonképpen az élettől. Jákob gyermekeinek a fele Leáé volt. Őtőle származnak a kohaniták és a leviták. Őtőle származott Mózes és Áron, Jehuda, a királyság, Dávid király, és tőle fog származni a Messiás is. Vajon ez azt jelenti, hogy Leának könnyű volt az élete? Szó sincs róla. Leának nagyon nehéz volt az élete, de megérte. Jákob ősapánk pedig az életének utolsó pillanataiban mit kért? Azt kérte, hogy Lea mellé temessék, és nem Ráhel mellé, a szerelme mellé. Hiszen Jákob megértette az élete végén, hogy mit kapott Leától. Lea mit adott számára. Lea nevelte az ő gyermekeit, és nem is akárhogyan. Ő úgy nevelte őket, hogy megtanultak küzdeni, megtanultak javítani önmagukon, és megtanultak csúvát csinálni. Az örökkévaló szereti a cadik igaz embert, de még jobban szereti azt az embert, aki csúvát csinál. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani tanításként a heti szakaszról, és szeretném ismét megköszönni nagy tisztelettel Oberlander Baruch rabbinak a tanítását, azt, hogy elfogadta a meghívást.
Jaj, csak van itt egy kérdés.
Igen.
A Judit azt kérdezi, hogy meddig lehet elmondani a délutáni imát.
Akkor Rabbi úr, kérlek szépen.
A válasz erre az, a naptárban van egy olyan rovat, napnyugta. A külső rovat a naptárunkban az napnyugta. És ott jelöli, hogy meddig lehet elmondani a mincha délután imát. Napnyugtáig. Mostanában, ezen a héten a napnyugta az 4 óra előtt, 16 óra előtt 2-3 perce. Addig lehet elmondani a délutáni imát. Természetesen nyáron, este 8:30-9 lehet. Mindig a napnyugtáig.
Igen, téllévén sajnos most nagyon korán, igen. Sötét pedig így aztán nagyon korán lehet. Szeretnél még valamit hozzáfűzni, Rabbi úr?
Nem, csak akarom mondani, vannak kérdések, hogy mindenki
igen, ez, a ez nagyon, nagyon fontos volt. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat a közös tanításra, ezzel is erősítve az egységet, mert úgy gondolom továbbra is, hogy az örökkévaló szempontjából az egyik legfontosabb az az egység. És
azt gondolom, igen. Egy kérdés van, hogy mit jelent az a csúva? Csúva azt jelenti megtérni. Tössúva. Nem csúva, hanem tössúva. Tössúva az megtérés.
Igen.
Én nálam az óraimnál, ahol figyelek mindig, próbálok mindig beszéd közben figyelni, nincsenek kommentek, amire kell válaszolni.
Van még komment, ami kérdés?
Úgy tűnik, hogy nem. Egyébként nekem minden héten van egy egész óra, ami csak ebből áll, az minden szerdán, holnap este lesz, 7-8-ig. Egy egész óra, ami csak kommentekre, az ember írhatja a kérdéseket, és válaszolok. Hát, amikor van válasz, ha nincs válaszom, akkor térünk rá vissza. Szóval az fontos, hogy az embereknek tudjunk válaszolni a kérdésekre. Mindenképpen, Tomi, neked nagyon köszönöm ezt a kezdeményezést. Adjon Isten, hogy tudjál tovább ezt csinálni, jó erővel, egészséggel, nyugalommal, boldogsággal, és köszönöm a hallgatóságot is, és remélem, hogy máskor is találkozunk, vagy itt, vagy a saját óraim, minden este 7-8-ig a Budapesti Talmud Egyleten, illetve sok más helyen is. Mindenképpen köszönöm szépen a lehetőséget.
Éppen én is azt szerettem volna javasolni, hogy ne a híradót, ne a híreket nézzétek, mert az nem tesz jót a lelketeknek. Főleg ebben az időszakban nagyon fontos, azt gondolom, ha a Rabbi úr megerősíti, hogy a lelkünkre vigyázni. És hogyha valaki nagyon sok híradót, híreket néz, az roncsolni fogja valószínűleg a lelkét. Ehelyett azt javaslom mindenkinek, hogy a tanításokat nézze, és tanuljon Tórát a Rabbi oldalán, azoknak az oldalán, akiket felsoroltam, mindenki, nagyon sok, hála Istennek, ma nagyon sok tanítás van, és lehet nagyon sok helyen nagyon sok dolgot tanulni, és erre biztatok mindenkit, és természetesen azt is, arra is, hogy maradjatok a Zsidó Virtuál Education a Magyar Idabrut oldalán is, hiszen egy nagyon érdekes sorozat van most ott, többek között, a Tóra és a tudomány kapcsolatáról, hiszen a tudomány évszázadokon keresztül szerette volna megcáfolni a Tóra igazságát. És ahogyan a technológia halad és fejlődik, pontosan a Tóra igazát mondja el a kutatások eredményével. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes sorozat, és javaslom mindenkinek, a Rabbi úrt és mindenkit kövessék, minél többet tanuljatok, annál jobb lesz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok velünk, meghallgattatok bennünket a Rabbi úrnak, és kívánok mindenkinek minden elképzelhető jót, örömet, boldogságot, és szép estét, jó éjszakát, sziasztok, minden jót!
A tanulásnak soha nincs vége, de kis szünetet tartunk.
Így van. Köszönöm szépen, Rabbi úr. Szia!